Kedves hallgatom! A Kolossei levél második részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet. Ez a mi régi testünk ítélet alá került. Amikor Krisztus meghalt, akkor meghalt érted és értem. Megfizette bűneinkért az adósságot. Amikor az Úr Jézus meghalt, akkor ezt írták feje fölé. Názáreti Jézus, a zsidók királya. Őt nyilvánosan kivégezték azon az alapon, hogy lázadásban vett részt. Ez egyáltalán nem volt igaz, de ezt hozták fel vádként ellene. Amikor az emberek ott álltak és olvasták ezt a feliratot, megértették, hogy hűtlen volt a császár iránt abban, hogy magát királynak tekintette. Szemükben ez volt az oka annak, hogy meghalt a kereszten. De amikor Isten rátekintett a keresztre, oltárt látott benne, amelyre rákerült Isten báránya, hogy elvegye a világ bűneit. Isten egy másik föliratot látott az emberi fölirat fölött. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Mit írt Isten arra a keresztre? Fölírta a rendeléseket, fölírta a 10 parancsolatot. Fölírta a törvényt, amit nem tudtunk megtartani, a rendeléseket, amelyek megszegésével bűnbe estünk. Amikor Krisztus meghalt a keresztfán, akkor nem maga miatt halt meg. Ő büntelen volt. Azért halt meg, mert megszegtem Isten törvényét, mert bűnös vagyok. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Ezért, barátom, ha Isten megváltott téged és feltámasztott a halálból, és csatlakoztál az élő Krisztushoz, akkor miért mész vissza a törvényhez, amit nem tudtál megtartani már először sem? Ma sem tarthatod meg a törvény saját erődből. A törvény azért adatott, hogy fegyelmezze a régi természetet. De most a hívő új természetet kapott, és a törvény eltávozott az élet útjából. Hadd illusztráljam ezt. Egyszer egy ember odajött hozzám, és így szólt. Adok önnek $100, ha megmutatja nekem, hogy hol változott meg a szombat törvénye. Ezt válaszoltam. Nem gondolom, hogy megváltozott. A szombat, szombat, az a 7. napja, és az a nyugalom napja. Tudom, hogy naptárunkat módosították, és lehet néhány nap eltérés, de még ezzel sem foglalkozom. A 7. nap még mindig szombat, és az még mindig nyugalom nap. Tágra nyitott szemmel nézett rám, és ezt mondta. Akkor miért nem tartja meg a szabbat napját, ha nem változott meg? Ezt feleltem. A nap nem változott meg, de én megváltoztam. Új természetet kaptam. Csatlakoztam Krisztushoz. Az új teremtéshez tartozom. Az első napot ünnepeljük, mert azon a napon nyílt meg a sír, és Krisztus feltámadt a halálból. Ez jelenti az, hogy a követeléseket eltette az útból, és odaszegezte a keresztfához. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Kolossei levél, 2. rész, 15. vers. A lelki győzelem, amit Krisztus szerzett meg a hívőknek, felbecsülhetetlen értékű. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Kolossei levél, 2. rész, 16. és 17. vers. A hívőnek nem kell követnie a rendelkezéseket, amik csak szertartások voltak és liturgiát alkottak. Azoknak nincs mai értékük. Isten adott bizonyos szertartásokat az Ószövetségben élőknek. Akkor mi változott meg? Pál megmagyarázza, hogy azok csak árnyékai voltak a valóságnak. A fotográfia szó a görög árnyék szóból ered. A törvény minden ószövetségi szertartása olyan, mint egy negatív vagy fénykép. Ezek csak Krisztus előképei voltak. Most Krisztus eljött, és itt van a valóság. Miért menjünk vissza, hogy a képet nézegessük? Emlékszem arra, hogy a második világháború alatt házasságkötési istentiszteletet vezettem, amikor két csodálatos fiatal kötött házasságot. Később ezt a fiatalembert katonaként a tengeren túlra küldték, és még oda volt, fiatal felesége a legnagyobb retikült hordozta, amit valaha láttam. Ebben a retikülben tartotta férjének óriási fényképét. A legtöbben egy kis fényképet visznek magukkal, de nem ez a leány. Ő olyan nagy fényképet hordozott, amit föl lehetett akasztani a falra. Újból és újból elővette és mutogatta az embereknek. Ezt mondta, ugye milyen derék? Tényleg csodálatos fiú volt. Aztán eljött az a nap, amikor véget ért a háború, és a fiú igyekezett hazafelé. Ifjú felesége elébe ment az állomásra, hogy találkozzék vele. Mit gondolsz, mit csinált, amikor látta, hogy férje közeledett felé az úton? Néhány év óta nem látta ugyan, de nem vette elő a fényképet, hogy összehasonlítsa vele, és nem mondogatta a képre tekintve, hogy milyen derék férje van. Azt hiszem, a képet magával sem vitte. Meglátta, és akkor már nem volt szüksége többé fényképre. Repült felé, és átölelte rég nem látott férjét. Jó volna, ha mi sem a módszereket, szemináriumokat, ügyeskedéseket tartanánk fontosaknak, hanem rövid úton elérnénk a bővelkedő élethez. Megérkeztünk-e már? Valaki azt gondolja, hogy igen. Álljunk meg egy pillanatra. Tegyük félre a kopott fényképet, amikor itt van a valóság. Krisztus bennetek a jövő dicsősége. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Kolossei levél, 2. rész, 18. és 19. vers. Ez egy másik pont, aminél az emberek letérnek a helyes útról. Pál itt elítéli a gnosztikusokat, akik magukat bölcseknek tekintették. Ma is vannak gyülekezeteinkben olyan körök, akik szuperkegyeseknek tekintik magukat. Őket lelki sznoboknak nevezem. Azt tapasztaltam, hogy ezek az emberek általánosságban nagyon keveset tudnak a Bibliából. Olyanokat magyaráznak, amit maguk sem értenek. Csak színlelik a hűséget, úgy csinálnak, mintha lenne valami tudásuk, de közben nem ismerik Isten igéjét. De nem ragaszkodik a főhöz. Ez azt jelenti, hogy meglazul Krisztussal a kapcsolatuk. Más szóval, nincs helyén a gondolkodásuk. A végső figyelmeztetés az aszkétizmus tévedésére vonatkozik. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet. Kolossé levél, 2. rész, 20. verstől a 23. versig. Itt Pál megint azt mondja, hogy ha meghaltunk Krisztussal együtt. Úgy is lehetne fordítani, hogy mivel meghaltatok Krisztussal együtt. Más szóval, mivel meghaltatok akkor, amikor Krisztus meghalt, ne térjetek vissza a halál előtti életetekhez. Nagyon őszintén azt gondolom, hogy ez szörnyű probléma. Vannak emberek, akik bizonyos múló szenzációkat követnek az egyházban. Néhány évvel ezelőtt az volt a szenzáció, hogy a nők nem használhattak szájfestéket, és egyesek tényleg sápatnak látszottak. Emlékszem rá, hogy amikor oktattam egy iskolában, ami nem engedte meg a szájfesték használatát a lányoknak, egy lány odajött hozzám és megkérdezte. Úgy gondolja, hogy szabad szájfestéket használni? Ezt válaszoltam. Itt körülötte sokan vannak, akik jobban néznének ki, ha egy kis arckrémet használnának. Isten azt akarja, hogy a lehető legjobban nézzünk ki. Még amikor van is vele egy kis munkánk, jól tesszük, ha a lehető legjobban csináljuk. Itt a büszkeséggel foglalkozik Pál, ami az egész emberiség jellemzője. A büszkeség így szól. Megtagadom magam, és nem teszem ezeket. Csak nézzetek rám! Már kezd sarjadni a szárnyam, és minden reggel fényesebb a glória a fejem fölött, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők. Tehát semmi értékük nincs. Barátom, ez az aszkétizmus nem használ. Isten azt akarja, hogy benne örvendezzünk. Krisztus azt akarja, hogy közel kerüljünk hozzá. Ha vele akarunk járni, barátom, akkor boldogok leszünk. Most érkezünk a kis levél másik szakaszához, vagyis, ahogy Pál szokta csinálni, a tanbeli szakasz után a gyakorlati szakaszhoz. A harmadik és negyedik fejezet a Kolosséi levél gyakorlati részét alkotja. Már láttuk Krisztus elsőrendűségét az első és második fejezetben. Láttuk őt, mint a Szent Háromság egyik személyét. Ő valóságos ember, de valóságos Isten is. Ő az elsőszülött a teremtett világban, mert ő a teremtő. Ő első a megváltásban, mert ő a megváltó. Ő első helyen áll az egyházban, mert ő adta önmagát az egyházért. Most érkezünk arra a helyre, ahol Pál hangoztatja, hogy neki első helyre kell kerülnie az életünkben is. Ma sokat beszélnek az emberek az odaszenteltségről. Mi az odaszenteltség? Nagyon rövid meghatározása ez. Az odaszenteltség azt foglalja magában, hogy Krisztus első helyre kerül az életünkben. Nem mondhatjuk ezt, odaszentelt életű keresztény vagyok, és aztán úgy élem az életem, ahogy akarom, és ahogy nagyon sok embertől látom. Nem. Ha Krisztus első helyen van az életünkben, akkor az ő életét kell megélnünk itt ezen a földön. Pál már világossá tette ezt a tanbeli szakaszban, mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Kolossé levél, második rész, 9. és 10. vers. Benne jutottunk el a teljességre. Vele járjuk életutunkat. Más szóval, Krisztus a megoldás az élet minden problémájára. Pál sokféle témát fölvetett itt, amik elvezetik az embereket Krisztus személyétől. Figyelmeztetett a megtévesztő szavak veszélyére, amelyek az embereket megszédítik a nagy szónoklatokkal. Figyelmeztetett a filozófia, a törvényeskedés, a miszticizmus és az aszkétizmus veszélyeire. Mindezek eltérítik az embereket Krisztus személyétől. A keresztény élet, Krisztus élete az életünkben. Krisztus Jézusban mindent megtalálunk, amire szükségünk van. A levélnek ebben a gyakorlati szakaszában Pál bemutatja nekünk Krisztust, Isten teljességét és Krisztus életét a hívőkben. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Kolossé levél, 3. rész, 1. vers. Ez most nem feltétel, hanem érvelés. Ugyanezzel találkoztunk már a Kolossé levél 1. részének 23. versében. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Semmi kétség nem volt az iránt, hogy megmaradnak a hitben szilárdan és meggyökerezetten. A kolossei keresztények élete bizonyította megváltásukat. Mi volt a bizonyíték? A hit, a remény és a szeretet. A lélek gyümölcse az életükben. Mivel hallottunk a ti Krisztus Jézusban való hitetekről, és minden szent iránti szeretetetekről, szerették a hívőket. A hívők közti szeretet nagyon fontos, és ezen nem szentimentális érzelmeket értek, amiről olyan sokat hallunk korunkban. Például, ha valaki lelkipásztor, akkor abban mutatja be szeretetét a gyülekezet iránt, ha átadja nekik Isten igéjét, és bemutatja irántuk szeretetét, mint lelkipásztor, a gyülekezet tagjai iránt, ha támogatják a Bibliát oktató szolgálatot. A szeretet nagyon gyakorlatias. Ez oda visz minket az élet forgatagába. Ha nem ezt teszi, akkor egyáltalán nem használ. A szeretet valóságban mutatkozik be. A kolosséiaknak volt hitük és szeretetük. Volt bennük reménység is. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben. Kolossei levél, 1. rész, 5. vers. Ez a reménység az Úr Jézus Krisztus egyházáért történő eljöveteleire irányul. Ez a három, a hit, a remény és a szeretet, a Szentlélek jele volt a kolossei hívők életében. Ezért amikor Pál azt mondja, hogy ha tehát, akkor a ha szócska az érvelés erősítésére szolgál. A 3. rész 1. versében levőket így is lehetne fordítani. Mivel tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Hol van ma Krisztus? Isten jobbján ül. Mit kell tennünk ma? Keresnünk kell azokat, amik odafent vannak. A keresés érdekes szó. Ez azt jelenti, hogy sürgetés. Vágy és igyekezet van mögötte. Örömmel kell keresnünk a lelkieket. Amikor figyeljük az olimpiai játékokat, akkor látjuk a futókat, az atlétákat, amint megnyerik az aranyérmet. Hidd el nekem, azok igazán keresik a győzelmet. Nem sok szentet látok, hogy aranyéremért futna, de nekünk keresnünk kell Krisztust a legnagyobb igyekezettel, amik odafent vannak. Ezek Krisztuséi. Meg akarom jegyezni, hogy Pál nem azt mondja, hogy nekünk kurzusokat kell keresnünk, amiket ma ajánlanak a pseudopszichológia terén, hogy itt-ott tanulmányozzuk a Bibliát. Az ilyen tanítgatásokat néhány este átadják, és aztán egyes nyomorék keresztjének azt gondolják, hogy megkapták a választ az élet problémáira, a neurotikus anyóstól kezdve a főnökig, aki szennyes beszédű öregember. Azt gondolják, hogy ezek a kis kurzusok megtanítják őket, hogy miként kell kezelni az embereket és a problémákat. Úgy tekintik ezeket, mint a tedd magad fölszereléseket, amik megadják az élet titkainak a kulcsát. Most azt mondom neked nagyon őszintén és óvatosan, hogy az új életet csak akkor tapasztalod, ha keresed azokat, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Még személyesebb illusztrációval folytatom. Nem találod meg a válaszokat abban sem, amiket én mondok, sem egy könyvben, sem valamilyen hangszalagra fölvett üzenetben. Most egyesek lábujjára lépek, beleértve a saját lábujjamat is. Egy házas pár jött hozzám nemrégen egy konferencián, és így szólt. Bizonyos hangszalagokat hallgattunk meg az ön üzenetei alapján, és legalább hetente egyszer lejátsszuk és meghallgatjuk. Azzal válaszoltam, hogy jobb, ha elégetik a hangszalagokat. Az volt az érzésem, hogy kezdték imádni a hangszalagot, és a hangszalag nem vitte őket egészen közel Krisztushoz. Most lépek igazán valakinek a lábujjára. Pál itt nem azt mondja, hogy keressetek és hallgassatok bizonyos prédikátorokat és tanítókat. Hadd mondjam neked nagyon őszintén, ne tégy sem prédikátorokat, sem hangszalagokat a bálványoddá. Ha ezt teszed, akkor agyagbálványaid vannak. Olyan embert imádsz, aki hozzád hasonló. Én nagyon sok hibát követek el. Nem közelítem meg azt az embert, amilyen szeretnék lenni, sem azt a férjet, aki szeretnék lenni, sem azt az apát vagy nagyapát, aki szeretnék lenni. Semmit se tegyél bálvánnyá, amit az ember alkothat. Ennek a szegény prédikátornak az a célja, hogy hirdesse Isten igéjét neked, és megláthasd az élő Krisztust, és eljuthass hozzá. A Szentlélek nem használja fel szolgálatomat, hogy téged az élő Krisztushoz segítsen, akkor kudarcot vallottam, és akkor jobb, ha abba hagyom azonnal. Úgy hiszem teljes szívemből, hogy a Biblia az a könyv, ami bemutatja nekünk az élő Krisztust, és ez a célom annak tanításával is. Barátom, amikor olvasod a Bibliát, akkor nem holtat látsz magad előtt. A valóságos, élő Krisztussal találkozol. Ő Isten jobbján ül. Azokat kell keresnünk, amik odafent vannak. Őt kell keresnünk egyedül. Ezért tanítom Isten igéjét az embereknek. Nincs lerövidített út. Egyesek azt javasolták, hogy szűkítsem ezt a programot egyesztendőre, de ez egyáltalán nem lenne megfelelő. Még az 5 éves időtartam sem megfelelő. Egyesek javasolták, hogy terjesszem ki 10 évre, de az nem volt nekem észszerű megoldás. Még ha 10 vagy 20 évre húznánk is szét a programot, akkor sem tudnánk meg mindent. Pál az élete végén még mindig ezt mondta, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél, 3. rész, 10. vers. Imádkozzunk! Uram Jézusom, segíts meg, hogy amint olvasom a Szentírásban, igyekezzem a mennyeieket keresni, azokat az értékeket, amelyek maradandók és örökkévalók, hogy így állandó közösségem legyen veled, aki a mennyben az Atya jobbján ülsz. Ámen.